Nekem az jutott eszembe, hogy vajon ezt az ünnepet máshol is így megtartják, mint mi Magyarországon? Itt, nyilván itt a marketing is ráépít eléggé, ami nem is rossz dolog, de hogy van egy ekkora hatású ilyen gasztronómiai ünnep külföldön is ezeken a területeken?
Van bizony, és akkor még egyetlen pillanatig visszautalva arra, hogy a szakralitás, illetve annak a hagyománya mit jelent. 2005-től van egy latinul Via Sancti Martini, magyarul Szent Márton európai kulturális útvonalnak nevezett olyan lehetőség arra, hogy bejárjuk Szent Márton életének a legfontosabb állomásait. Ez Franciaországból és Magyarországról indult a kezdeményezés, hogy arról a két országról beszélünk, ami talán leginkább kötődik Mártonhoz. Soroljuk még ide Itáliát is, tehát Olaszországot, de ugye az egyik csomópont az nyilván Szombathely, a másik pedig Túr városa, és igazából arról van szó, mivel számos egyházmegye, település, stb. Őt tekinti a védőszentjének, ez a Szent Márton útvonal, ez azt jelenti, hogy végig lehet járni Szent Márton életének a legfontosabb eseményeit, és nyilván, ahol ezek az útvonalak megvannak, vannak hosszabb, rövidebb, tematikus útvonalak, mit tudom én, Via Moravia, Via Slavonica, és még hosszan sorolhatnám. Ez azt jelenti, hogy ez szinte kijelöli azt, hogy hol van meg a hagyománya ennek a Szent Márton napi étkezésnek. És a liba, ugye, mint alapanyag, az nagyon-nagyon sok helyen előfordul, szerte Európában, gyakorlatilag mindenhol. Ugyanezt el lehet mondani a borról is, ahol mondjuk nem terem híresen jó bor, például Angliában oda viszont lehet szállítani. Úgyhogy ebből következően egy általános európai dologról tudunk beszélni, amikor szóba jön az, hogy mit jelent a Mártonnap, illetve mit jelent az ehhez kötődő, fogalmazunk úgy, hogy ilyen étkezési szokásrendnek a kialakulása, ami ma már teljesen, amennyire én meg tudom ítélni, teljesen eltávolodott, és erre már utaltam az előbb a világnézettől, hiszen számos étterem, számos vendéglő, séf hirdet meg Szent Márton napi lakomát, gyakorlatilag már minden étteremtől, minden vendéglőtől elválható, hogy legyen egy körülbelül egy hétig tartó, ne csak idézőjelben, ne csak november 11-én fölbukkanó Márton napi kínálata, mert aki oda beül, az kifejezetten az ínyenség szándékával fogja megközelíteni az adott éttermet, nem pedig valami vallási érzület vezényli. Mindez nem azt jelenti, hogy hívő ember számára Szent Márton ünnepe nem végtelenül fontos szakrális ünnep. Csak azt mondtam, hogy kitágult a jelentéstartalma, és eltávolodott ettől, tehát ma már legtöbb ember számára szerintem Szent Márton Európában a libát meg az újbort jelenti.
Menjünk egy picit bele ebbe, hogy milyen érdekességekkel lehet találkozni, vagy neked milyen kedvenc receptjeid vannak, és hogy mit tartasz jónak. Egyébként ezt említsük meg, hogy lesz egy kiváló Mártonnapi esemény, ahol te vagy a speaker.
Ez valóban így van. November 11-én a Búk 3U-val nevezetű helyszínen ott egy Szent Márton napi vacsorát fogunk tartani. Ugye Pálinkás Zsolt séf fogja készíteni a jobbnál jobb libás ételeket, én pedig majd valamiféle kulturális missziót fogok teljesíteni, amikor megpróbálok a vendégeknek arról beszélni, hogy mi ennek a háttere. Szeretettel várunk mindenkit. Természetesen a desszert kivételével mindennek köze lesz a ludakhoz. A ital mi lesz? Nem kérdés. Bor. Mert ugye ez adja magát. És hát akkor szedjük össze, hogy milyen ételek szoktak ilyenkor előkerülni. Ugye a tapasztalatom a következő, hogyha előszedünk egy, mondjuk úgy, hogy komolyabb vacsorát, ami arról szól, hogy hideg előétel, meleg előétel, leves, főétel, desszert, akkor ez ugye akárhogy is ragozzuk, ez jelent egy 5 tételt. És akkor nézzük meg, hogy mik szoktak előfordulni, illetve kíváncsi vagyok, hogy neked milyen tapasztalatod van. Mert például hideg előételként rendkívül népszerű szokott lenni a liba töpörtyű. Nem tudom, találkoztál-e ezzel így, akár még a legelőkelőbb étteremben is.
Ezek a töpörtyűk és az ilyen egyszerű ételeknek az újragondolásai, de egyébként megtartva a maga egyszerűségét, ezek egyre többet fordulnak elő. Gondolhatunk itt a különbözőféle haltepertőkre is, de a libatepertő az például szerintem egy nagyon jó alapanyag, amit önmagában is nagyon jól lehet fogyasztani, az a klasszikus lilahagymás verzióban, de használják úgy, hogy aprítva különböző tésztáknak a textúrájának a feldobására, vagy hogy hozzátegyenek valamit, én levesen is láttam, sütőtökrém levesen, aprítva például, úgyhogy a libatepertő szerintem az egy nagyon jó alapanyag.
Én még abban a formában is találkoztam vele, hogy a ludaskása, ami ugye sok mindent elbír, az volt meghintve vele egyebek mellett, hiszen lényegében minden, aminek köze van a libához, az megjelenhet a ludaskásánál. És én kifejezetten pártolom ugyanezen oknál fogva a libatepertőt, mert egy nagyon finom ételről beszélünk, és csak nem feltétlenül társítanánk egy elegáns étteremmel. Mindazonáltal gasztronómiailag egy kiváló dolog. Ami még elő szokott fordulni, az a kocsonya. Liba kocsonya, ami egy nagyon jó beköszönő tud lenni szintén, és van még egy olyan dolog, ami szerintem viszonylag sűrűn előfordul, ez a töltött libanyok. Gondolom, azzal is találkoztam, mert nem is egyszer. Ami ugye egy...
Igen, találkoztam, én megállnék a liba kocsonyánál, mert igen? Nekem az nem annyira, tehát azzal nem találkoztam olyan sokszor, de nagyon, nagyon tetszik az ötlet.
Ugye a kocsonyát mindenből lehet készíteni, aminek van egy kis csontja, meg egyéb ilyen alapanyagai, kollagén, és hosszan lehetne sorolni, és hát a libának van egy meglehetősen karakteres íze, csak úgy, mint a kacsának. És ebből következik az, hogy a liba kocsonya nagyon finom tud lenni, egy kis citrom mellé, hát most horribile dictu, egy kis lilahagyma, vagy valami ilyesmi, hogyha nagyon elegánsak akarunk lenni, akkor együnk hozzá valami savanyút, vagy ilyesmit, vagy bármi egyebet, ami talán kevésbé antirandi hatást gyakorol, mint egy jóféle hagyma, de azért én privát ím azt mondom, hogy a hagymával mégiscsak a legjobb. Tehát most vagy ez, vagy az, az ember döntsön.